Istenek igéjét az Efézusi levélben fogom felolvasni a 4. rész 17. versétől az 5. rész 4. verséig. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodások szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévedésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységbe vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább hálaadás. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Állunk téged, mennyei Atyánk, a Te igédért, amely világosság, hogy Te magad világosság vagy. Minden egyes szó, amit olvastunk, a Te ajkadról származik. És köszönjük, hogy ezáltal élhetünk, nem csak a fizikai kenyérrel, hanem azzal a kenyérrel is, amit Te adsz nekünk, hogy vele táplálkozzunk. Kérünk téged, hogy gyújts a szívünkbe világosságot, osztasd el a sötétséget, és add meg, hogy megértsük mindazt, amit a mai napon ebben az igében nekünk készítettél, a Te kegyelmedből, a Te dicsőségedre. Add a Te szent lelkedet, gyújts világosságot bennünk, és áld meg kérünk gyermekeinket, mindazokat, akik tanítják őket, hogy ők is a Te igédet, az Úr Jézus Krisztust, a benne nyert megváltást át tudják számukra is adni. Kérünk téged, hogy a Te áldásod áraszt ki mindannyiunkra. Amen. A mai igehirdetésnek a címe a felolvasott ige alapján: Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ebből az igéből kiindulva három kérdésről szeretnék ma beszélni. Az első az, hogy milyen fontos az, hogy Krisztusról tanuljunk. Ugye, nem így tanultátok a Krisztust. Krisztusról tanulni kell, Krisztust tanulni kell, ő a tananyag. A második kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, az, hogy hogyan élnek a nem hívő emberek, a pogányok. Ezt azért gondoltam, hogy megtárgyaljuk, mert Pál ezt a kijelentését, hogy ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, a nem hívő emberek a pogányok életmódjával szemben fogalmazza meg. Ők élnek valahogy, hiába való gondolkodás módjuk szerint, a világ szerint, Pál pedig kijelenti, hogy ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. És a harmadik pedig, hogyha mi nem így tanultuk a Krisztust, akkor hogyan kellene élnünk, ha nem úgy, ahogy a világ él. És mi alapján mondhatja Pál azt, hogy mi másképp éljünk, mint a pogányok. Illetve, hogy nem élhettek úgy, mint a pogányok. Szóval ez a három kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, és az első tehát az, hogy milyen fontos az, hogy Krisztustól tanuljunk, Krisztust tanuljuk. Miért fontos ez? Azért, mert amit tanulunk, abból hit fakad. Azt fogjuk hinni. Abból pedig életgyakorlat fog származni. Amit Krisztusról tanulunk, azt hisszük, és amit hiszünk, az alapján élünk, vagyis kellene, hogy éljünk. Tulajdonképpen visszaverés lehetne ezt fejteni. Amit élünk, valójában azt hisszük. És amikor az életünket vizsgáljuk, egy nagy kérdőjel kell feltenni, hogy akkor mi mit is hiszünk valójában? Tényleg hisszük azt, ami az igében meg van írva. Persze, amit itt felolvastam, Krisztusról szóló ismeretnek csak egy szeletét adja, nem a teljes gazdagságát. Mégis azt gondolom, hogy nem szabad egy hívő embernek kevesebben megelégednie, mint hogy a Krisztusról szóló teljes ismeretet birtokolja. Eljusson annak az ismeretnek a teljes gazdagságára, amit a Biblia, a Szentírás Krisztusról kijelent. Ugye, hogyha csak az Efézusi levelet fellapozzuk, már az első résznél hihetetlen gazdagsággal találkozunk. Pál apostol kijelenti, hogy Isten Krisztusban ajándékozott meg bennünket mennyei világának minden lelki áldásával. Krisztustól kell tanulnunk, Krisztust kell tanulnunk. Ez az első rész rengeteg dolgot kijelent Krisztusról. És hogyha ezeket elkezdjük sorra venni, akkor egy csodálatos tábla nyílik meg előttünk, ami az örökké valóságból forrásozik, és a jelenen át beletorkolik az örökké valóságba. Mit mond Pál az első részben? Azt, hogy már a világ teremtése előtt az Atya, az Isten kiválasztott minket önmagának a Jézus Krisztusban. Hogy legyünk ő előtte szentek és fekhetetlenek a szeretetben. Már a világ teremtése előtt Krisztusban kiválasztott minket önmagának, hogy mi legyünk szentek és fekhetetlenek. És már itt egyből a levél elején kiütközik ez a kérdés, hogy élhetünk-e úgy, ahogy ez a világ él. Ha Isten önmagának azért választott ki, hogy ő előtte mi szentek és fekhetetlenek legyünk szeretetben. A második ebből fakad. Önmagának választ ki, és ezért elhatározta, hogy fiaivá fogad, gyermekeivé fogad bennünket Krisztusban. Azért, hogy kegyelme dicsőségének magasztalására legyünk, amit most is tettünk az énekekkel. Hogy szívünkből dicsérjük Istent azért a kegyelemért, amit Krisztusban kaptunk. Ez még a világ teremtése előtt történt. Isten elhatározta, hogy a gyermekeivé fogad bennünket Krisztusban. Istennek ezt a kegyelmét szintén Krisztusban nyertük el. Hiszen ő benne van megváltásunk az ő vére által. És amit még itt Pál mond, nem akarok itt teljes részletességgel az első részbe belemenni, az idők teljessége rendjére nézve elhatározta, hogy Krisztusban ismét egybeszerkeszt mindent, ami van a Földön és a mennyben. Holott még meg se teremtette Isten. De már azt mondja, hogy ismét egybeszerkeszt önmagának mindent. Holott még ez az egység meg se bomlott a bűn miatt. De Krisztusban, ami most átéljük, hogy megbomlott, az újra egyé fog válni. Erről olvasunk Jánosok könyvének a végén. Isten új eget, új földet fog teremteni, és az új égből alászáll az új Jeruzsálem, és az Isten az emberekkel fog lakni. Az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük lakozik. És ez mind Krisztusban valósul meg. Istennek minden terve, amit már a világ teremtése előtt öregtől fogva elhatározott, és ő benne megvolt, Krisztusban valósult meg, és valósul majd meg. Minden terve. Pál apostol, amikor a saját apostoli szolgálatáról, illetve munkatársainak a szolgálatáról, ezt mondja. Isten titkon való bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtettet, amely öröktől fogva elrendelt Isten a mi dicsőségünkre. Isten elrejtett bölcsessége, ami Isten bölcse volt, öröktől fogva elrejtve. Azt hirdetjük most, ami kijelentetett a Szentlélek által. Azt az üdvözítő tervet, ami életünkre nézve, ami Krisztusban valósult meg és valósul majd meg. Mit rendelt el Isten az üdvösségünkre? Hát amit már eddig is elmondtam, rövid vázlatosan, hogy kiválasztott bennünket, hogy az övéi legyünk, hogy gyermekeivé fogad, hogy kegyelmével ajándékozott meg Krisztusban, bűnbocsánattal, üdvösséggel, és bennünket az új ég és az új föld örököseivé fog venni. Mindez Krisztusban valósul meg. Krisztusról tanulnunk kell. Krisztust tanulnunk kell. El kell jutnunk a róla szóló gazdag ismeret teljességére. Kolossi levélben a 2. rész 3. versében ezt olvassuk. Krisztusban van elrejtve az ismeret és a bölcsesség minden kincse. Minden, amit Isten öröktől fogva elhatározott, Krisztusban valósul meg. És az ismeret és a bölcsesség minden kincse benne van. Ezt tanítani kell. Ezt tanulni kell. A hívők újabb és újabb nemzedékének át kell adni, innét a szószékről. Vagy más egy bibliaiskolából, vagy bármilyen más alkalommal. Azt, amit Isten Krisztusban elvégzett, megvalósított, azt újra és újra tanítani kell. És a hívők minden egyes generációjának el kell jutnia a Krisztusban lévő ismeret teljes gazdagságára. Ezért óriási felelősség van azokon, akik tanítanak, hogy minden lényeges dolgot megtanítsanak Krisztusról, és arról, amit Isten Krisztusban véghez vitt, és véghez fog vinni, és nem csak az, hogy mindent tanítsanak, hanem azt, hogy helyesen tanítsanak. Azért, mert azt fogjuk hinni, amit tanulunk. Akár úgy, hogy itt a szószékről hangzik el, akár egyéni bibliaolvasásunkon keresztül. És az életünk ahhoz fog igazodni, amit valójában hiszünk. És ha valamit rosszul hiszünk, akkor az életünk rossz irányon fog menni. És amikor ezt mondom, hogy el kell jutni a Krisztusban való ismeret teljes gazdagságára, akkor itt nem puszta lexikális tudásra gondolok. Hanem arra, hogy látnunk kell az egész teljességében Isten üdvözítő tervét. Amit ő az örökké valóságban elgondolt, és véghez vitt, és véghez visz, és beletorkolik az örökké valóságban. És ennek fényében kell önmagunkat ebben a világban elhelyezni. E szerint kell az életünkről gondolkodni, és az életünket berendezni. Nem pusztán azt gondolni, azon gondolkodni Isten akaratával kapcsolatban, hogy mi az akarata, hogy én hol dolgozzak, ki legyen a feleségem, ki legyen a férjem. Ezek bizonyára fontos kérdések. Sokkal fontosabb Isten üdvözítő akaratát a maga teljességében megismerni. Mert ha ezt ismerjük, akkor el tudjuk magunkat helyezni a világban. Ha nem, akkor csak bolyongani fogunk. Az egész keresztény életszemléletünk és életgyakorlatunk arra alapszik, vagy arra kéne, hogy alakuljon, amit hiszünk, a hitünk pedig a kijelentett igén, amit ki van jelentve Krisztusról, őről, az ő személyéről, és arról, hogy ő benne, Isten, nekünk mit ajándékozott. Amikor azt olvastam, hogy ti nem így tanultátok a Krisztust, akkor ezt Pál a nem hívő pogány emberek életszemléletével, felfogásával, gondolkodásával és életmódjával szemben fogalmazza meg. Ha ők úgy is élnek, ahogy élnek, ti már nem élhettek úgy. Mert nem így tanultátok a Krisztust. Tehát nagyon fontos Krisztusról tanulni, mert az, amit tanulunk róla, meghatározza a hitünket, az pedig az életmódunkat. Hogyan nem szabad tehát élnünk? Akkor hagyd beszéljek most arról, hogy hogyan élnek a pogányok az ige szerint. És amikor pogányokat mondok, semmi negatív élt nem akarok ebből kihangsúlyozni, egyszerűen a nem hívő emberekről van szó. És nem szeretném, hogy bárki is azt érezze, hogy a nem hívő embereket a hívő embereknek le kell nézniük, és le kell pogányozniuk. Azt olvassuk az Efézusi levél második részének elején, hogy mi magunk is egykor köztük éltünk. Mi magunk is úgy éltünk, ahogy ők. Tettük a testnek és az érzékek kívánságait. A test hajlamai szerint éltünk. Akkor hogyan is élnek ők? Amikor az életmódjukat Pál jellemzi, egyedül ebben a részben, tehát egyedül a szexuális tisztátalanságot emeli ki. Ezt olvassuk a Károli fordításban. Erkölcsi érzékükben eltompulva, önmagukat bujálkodásra és mindenféle tisztátalanságra adják. Talán nem véletlen, hogy Pál éppen ezt a területet emeli ki. Ugye a szexuális tisztátalanság, amit az ember, tehát Isten ajándékba adja a szexualitást, az belénk oltja. De ezt az ember sokszor a nem megfelelő módon rendetlenül éli meg. És ez a belénk oltott, természetes Istentől kapott vágy, rendetlen kiélése, igazából az egész történelmen végigvonul. Nagyon meghatározza az ember viselkedését, a kezdetektől fogva a mai napig. Ha végignézzük Pál apostolnak szinte minden levelében azt, hogy milyen bűnöket sorol fel, amelyek miatt Isten ítélete el fog jönni erre a világra, szinte minden egyes esetben első helyen a szexuális bűnöket említi meg. És azt gondolom, hogy a mai világban, a mi társadalomban, a mi életünkben is ez az egyik legnagyobb probléma. És ez a mi hívő életünkre is egy veszélyforrás. Óriási romboló ereje van a szexuális tisztátalanságnak. És a bűn az nem válogat hívő és hitetlen között. Nem csak a hitetlen ember életét rombolja, hanem a hívő ember életét is. Érdekes, hogy az ember kívánja a bűnt, megcselekszi, és ezzel együtt átéri annak romboló hatását. A saját életére nézve, az Istennel való kapcsolatára nézve, ha házastársa van, akkor a házastársi kapcsolatára nézve, és ha a szexuális tisztátalanság egy egész társadalmat jellemez, akkor az romboló hatása van az egész társadalomban. És szép lassan romba dönthet egy egész római birodalmat. Az, ahogyan élnek erkölcsi romlottságukban. Nagyon fontos látni, hogy a bűn az rombol. Rombolja az egyént, és rombolja az egyén környezetét. Ugye a cigarettás dobozokra rá van írva, hogy károsítja az öny és környezet egészségét. Minden egyes bűnre ezt föl lehetne címkézni. A bűn károsítja az ön és környezete lelki egészségét. Megrontja az Istennel való kapcsolatot. Az embernek az eredeti Isten képűségét lerontja. Már nem tükrözzük vissza úgy Istent, amilyennek ő megalkotott eredetileg bennünket. És a kapcsolatainkat is megrontja minden egyes bűn. Talán a kábítószer az, ami nagyon látványosan mutatja azt, hogy az ember vágyik rá, fogyasztja, és nagyon látványosan romlik az állapota. Annak ellenére él vele, hogy rombolja. De ez így van minden egyes bűnnel. Ezért mondja Pál, itt az Efézusi levélben, hogy a pogányok elméjük hiába valóságukban járnak, és az óembernél pedig az, hogy család kívánságoktól megromlott. Most
ezt a kettőt valahogy szeretném neked összepárosítani, vagy összehozni. A család, vagy megtévesztő kívánság. Az ember megkíván valamit. Azért, hogy valamilyen megelégedést, kielégítést elérjen. És az a kívánságot, hogyha megteszi, igazából mégsem éri el azt, amire valójában vágyik. Ezek megtévesztő kívánságok. Becsapnak bennünket. Hiába élünk azokkal, ami a legmélyebb szükséglet az embernek, azt nem tudja megadni. De Krisztus azt mondja, hogy aki éhezik és szomjazik, az jöjjön hozzám. Aki hisz én bennem, soha meg nem éhezik, soha meg nem szomjazik. Az Isten nélkül lévő ember nem megy Krisztushoz. És minden más kívánságát ki akarja élni, hogy azt elérje, amit tudat nélkül, vagy nem is tudva róla, Istenben keres, vagy Isten adhatna meg neki. Ezek hiába való gondolatok, mert nem vezetnek célra. Mert semmilyen bűnös kívánság az ember nem tudja úgy megelégíteni, hogy maga Isten meg tudja az embert elégíteni. A nem hívő emberek, ha látnák, hogy mibe vannak, de mi is látnánk, hogyha bűnt követünk el, hozzájuk hasonló módon, mégis ostobaságot csinálunk. Mert ott keresünk kielégülést, ahol nem találunk, miközben magunkat és környezetünket romboljuk a bűneinkkel. És itt most konkrétan a szexuális bűn az, amit Pál megemlít. Ne nézzetek pornográfilmeket. Az interneten ne keressetek rá a szex oldalakra, mert ezek rombolnak. Ti magatokat is. Nem éritek el azt, amire vágytok. De rombolja az Istennel való kapcsolatokat. Ti magatokat rombolja. Ha valaki házas, akkor a házasságát rombolja, és az egész környezetét rombolja. Ez így van minden egyes bűnnel. Az Isten mit adott, hogy a bűnnek ezt a rombolását meggátolja, vagy korlátok közé szorítsa? Az Ószövetségben odaadta a törvényt. Ugye a törvény nemet mond a kívánságoknak. 10 parancsolat vége, ne kívánt. És ott fel van sorolva egy csomó minden, hogy ne kívánt a fele barátodnak a házát, feleségét, jószágát, bármilyen dolgot is, ami a fele barátodért. Ezeknek gátat akar szabni. De Isten nem a jótól akar megfosztani a törvény által. Nem attól, amit az eredeti teremtés révén belünk ültetett jó vágyak, hanem ami már a bukott természetnek, a rendetlen vágyai. Ezeknek akar gátat szabni. Látjuk ezt a különbséget? Hogy ami az emberi természetben megromlott, az olyan kívánságok jönnek, amelyek már rombolóak. Az ember Istennel való kapcsolatára, önmagával, saját személyre nézve, és a környezetére nézve is. És Isten a törvénnyel ennek akar gátat szabni, ennek a romboló erőnek. Most a törvényen az a baj, hogy nem szabadítja fel az embert a bűn uralma alól, ami alatt a nem hívő ember él. Megmutatja, hogy hogyan kéne élnie, mit nem kellene tennie, de nem szabadít föl a bűn uralma alól. És nem ad erőt ahhoz, hogy amit elvár, azt az ember meg is tudja tenni. A bűn alól való felszabadulást Krisztus hozza el, a benne való hit által. És ő ad erőt ahhoz, a római levél 8. részén olvassuk, hogy a törvény követelései bennünk beteljesedjenek. Akik már nem élünk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt, de mégis a Szentlélek uralma alatt olyan életet élünk, ami nem vétkezik már a törvény ellen. Jó. Folytatva tovább, hogy mi jellemző a nem hívő ember életére? Egyáltalán miért van az, hogy az emberekben olyan kívánság van, aminek nem tud ellenállni? Sőt, nem is akar ellenállni. Tapasztalja annak a romboló erejét, mégis ki akarja élni. Utat akar engedni az életében ezeknek a bűnös kívánságoknak. Pál mindezt az egészet felolvasott igében visszavezeti a szívnek a keménységére. ami Istennek ellenáll, Istentől elfordul, Isten felé érzéketlen. És utána leír egy folyamatot, ami szinte egy lejtőt mutat, ami az ember lefelé halad a gondolkodásában, az erkölcsi érzékében és abból fakadóan a tetteiben is. És az az ember, aki elfordul az Istentől és kizárja az Istent az életéből, nem csak Isten magát zárja ki a szívéből, hanem azt a világosságot is, aki maga Isten. És ha Isten nem gyújt világosságot a szívünkből, mert őt kizárjuk, akkor a szívre homály és sötétség borul. És ebben a homályos és sötét szívben, mert ennek a sötét szívnek két következménye van. Az egyik, hogy az ember Isten felől tudatlanságban marad. Nem fogja megismerni az Istent az ő szívének sötétsége miatt. De főleg János evangéliumában arról olvasunk, hogy Istent a vele való élő közösségben lehet megismerni. Az Úr Jézus mondja, hogy elmegyünk, nála lakozunk már, mint az Atya és ő, és kijelentem magamat neki. Ha az ember kizárja a szívéből Istent, akkor ez Istennek ez a bensőséges megismerése lehetetlenné válik. Isten nem tárja fel önmagát ebben a szívben, amire a sötétség borul, és nem jelenti ki magát ennek az embernek. Az ember pedig Istenről téves képzeteket fog önmagának gyártani. Az elsötétült szívnek az az egyik következménye, hogy az ember tudatlanságban marad Isten felől. A másik pedig, hogy nem csak Istentől távolodik el, hanem az Istennek tetsző, Istenhez méltó élettől is. Pál úgy írja, hogy az erkölcsi érzékében az ilyen ember megtompul. És olyan dolgokra adja magát, cselekedetekben, amely már nem méltó sem az Istenhez, se ahhoz sem, amire az Isten őt megalkotta, saját képére és hasonlatosságára. Az ember olyanokra adja magát, ami nem méltó Isten képűségéhez. Tulajdonképpen lerombolja ezekkel a tettekkel, ezekkel a bűnökkel az ember az Isten képűségét. Azt, ami erre az Isten őt megalkotta. A bűnök által az ember Isten képűsége csorbát szenved. Nem szűnik meg teljesen, de az ember az eredeti Isten képűséghez képest a bűneivel úgymond lealacsonyítja magát. Nem másokat kell megítélni. Önmagunkat kell. Ahhoz, aki az Isten az embert eredetileg teremtette, azt képest én hol vagyok? Nem alacsonyítottam le magamat, és nem látom egyáltalán, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy Isten a saját képére teremtett, hogy milyen méltóságra emelt ezzel. És én pedig ebbe bele sem gondolok, és ezt csak rombolom a bűneimmel. De amikor a Szentírás felsorolja azokat a bűnöket, amelyekkel az Isten ellen létünk, ezzel nem csak az a célja, hogy megtérésre indítson, és összetörjünk a szívünkbe, és visszaforduljunk az Istenhez, hanem lássuk azt, hogy ember, nem erre teremtett téged az Isten, csak önmagadat rombolod. A saját Isten képűségedet rombolod le. Akkor mi jellemző a nem hívő emberekre? A szívükben elfordulnak az Istentől. Megyünk lefelé a lejtőn. Emiatt az Isten világossága már nincs jelen a szívükben. A szívük elhomályosodik és megsötétedik. Ennek következménye az, hogy Isten felől tudatlanságban lesznek. De nem csak Istentől idegednek el, hanem az Istennek tetsző élettől is elidegenednek. Erkölcsi érzékükben megtompulnak. És kiérik azokat a kívánságaikat, amelyek már a romlott természetükből fakadnak. És cselekedeteikben Istenhez nem méltó tetteket visznek véghez. Tehát ez egy folyamat, aminek a legvége az, hogy mit cselekszik az az ember, aki Isten nélkül él. Az ember szellemi állapota tükrözi a cselekedetet. Állapotát tükrözik a cselekedetei. Ha az Istentől elfordul az ember, akkor a cselekedeteiben is el fog tőle fordulni, és ez a cselekedeteiben is meg fog nyilvánulni. Most miután láttuk, hogy milyen egy nem hívő ember, vagy hogyan írja le a Szentírás, tegyük fel a kérdést, hogy Pál hogyan mondhatja nekünk azt, hogy ti nem élhettek úgy, ahogyan pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Mire alapozza ezt, hogy ő ilyet mondhat? Hogyha nem hívő emberek így élnek, mi miért nem élhetünk úgy, ahogy ők? Miért erre válaszolnék, szeretném azt kiemelni, hogy Pál úgy kezdi ezt a gondolatot, hogy bizonyságot teszek az Úrban. Tehát magát az Urat hívja tanúként, vagy az Úrnak a tekintélyével mondja azt, amit mond. Nyilván az egész Szentírás Istentől ihletett. Mégis Pál nyomatékot ad a mondani valójának. Tanúskodom az Úrban, hogy nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek. Miért? Azért, mert Krisztusban új teremtés vagy. Ez a rövid összefoglalása. Új teremtés vagy Krisztusban. Amit Pál az ó vagy régi ember levetésével és az új ember felöltésével ír le. Levetetted a régi embert, felöltötted az új embert. Ez a múltban történt meg. És erről az efézusiak már tanítást kaptak. Így tanulták a Krisztust. Hogy levetettétek az új embert, és felöltötték az új embert, és majd ebből, az újból új cselekedetek fognak fakadni. Ugye, nagyon érdekesen fogalmazza meg Pál, nem így tanultátok a Krisztust, nem azt mondja, hogy nem így tanultatok a Krisztusról. Szinte Krisztus a tananyag. Őt kell tanulni, amit Isten kijelent a Bibliában róla. Kicsoda ő, és mit adott Isten ő benne? Ajándékul mindannyiunk számára, akik hiszünk benne. A másik, ha ugyan őt hallottátok. A fordítás, amit olvastam, azt mondja, ha ugyan úgy hallottatok róla. Az eredeti szövegben az van, ha ugyan őt hallottátok. Amikor itt valaki, akár én vagy bárki, Krisztusról beszél, engem hallotok? Vagy Krisztust? Az igét, amit mondok a Bibliából, azt csak emberi beszédnek fogjátok föl, vagy Krisztus magát halljátok? Ha ugyan őt hallottátok, és ő benne megtanítattatok. Ez pedig azt jelenti, hogy az ő jelenlétében, hogy itt van Krisztus köztünk, ő előtte, ő benne beszélünk ő róla, őt tanítjuk, ő szól. A vele való élő közösségben nyilvánul meg és szól hozzánk. Mert benne van az igazság, azt mondja Pál. Benne van az ismeret és bölcsesség minden kincse elrejtve. Őt hirdetjük, és mindazt a kincset, ami benne el van rejtve. Őt tanultátok, őt hallottátok, ő benne tanultatok. Ha ez mind megvalósult, már pedig Efézusban megvalósult úgy tűnik, akkor ez alapján Pál más minőségű életet vár a hívőktől, az efézusiaktól, mint hogy a pogányok élnek. És ezért fontos számunkra is, hogy Krisztusról kimerítő tanítást kapjunk, és helyes tanítást kapjunk. Mert lehet Krisztusról úgy is tanítani, hogy annak a vége kicsapongó élet lesz. A Bibliában több példa van erre. Csak kettőt hagyd szóljak erről. Júdás apostol írja a negyedik, tehát a levelének a negyedik versében. Beszél olyan emberekről, akik belopóztak a gyülekezetekbe, és Isten kegyelmét kicsapongásra használták. Később úgy beszél ezekről az emberekről, mint akik testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Az Isten kegyelmét kicsapongásra használták. Azt a kegyelmet, amit Krisztusban elnyertünk, arra használták, hogy akkor már mi kegyelem alatt vagyunk, mindent szabad. A kicsapongó élet sem probléma. Valami hasonlót fogalmaz meg Péter apostol is, második levelében. Ezt felolvasnám. Köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket csempésznek be a gyülekezetekbe. Az ő romlottságukat sokan fogják követni. Az igazság útját pedig miattuk káromolni fogják. Akik testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, akik valóban elszakadtak a tévegésben élőktől, szabadságot ígérve azoknak, holott ők a romlottság szolgái. Itt nagyon fontos, hogy észrevegyük, hogy Pál azt mondja, hogy lesznek, akik belapoznak és veszedelmes eretnekségeket csempésznek be a gyülekezetbe. Ez a tanítás. Mi lesz a következménye? Romlottság. Tehát az, amit tanítunk, az nem felel meg az igazságnak, annak a következménye lehet a romlottság, az erkölcsi romlottság. És azt mondja Pál, hogy a Péter a romlottságukat sokan fogják követni, szabadságot ígérnek, hasonlóan talán, mint ahogy Júdás levelében olvastam, hogy kegyelmet, úgy értelmezik, akkor szabad minden bűn. Holott ők a romlottságnak a szolgái. Tehát nem mindegy, hogy minden lényeges dolgot megtanultunk a Krisztusról, illetve hogy amit tanítunk, az az igazsághoz hűséges-e, vagy attól eltérő már eretnekség. Legjézusiak nem így tanulták nyilvánvalóan a Krisztust, hanem úgy, hogy abból Krisztus megismeréséből új élet fakadjon. Most a Krisztusban való új élet tulajdonképpen nyitánya annak, amit a jelenések könyve végén olvasunk. Azt mondja ott Isten, hogy íme mindent újjá teszek. Mindent, amit a bűn megrontott. Új eget, új földet. Eljön az a nap, amikor ez a föld, ahol élünk, és az ég, amit látunk, el fog tűnni, helyesen marad. Isten új eget, új földet teremt. Az Ézsaiás könyvében azt mondja erről, 65. rész 17. verse, a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe se jutnak. Örvendezni fogunk az újban. De amikor az új előáll, akkor a régiek már semmi helye nem lesz. Ez az új teremtés, az emberrel kezdődött el, Krisztusban új teremtés vagy. Ezen gondolkodjunk el egy kicsit, hogy ez Isten mindazt, amit a bűn megrontott, újjá teremti, és ezt a munkát az emberrel kezdi el Krisztusban. Szinte. Én nem jártam vasárnap iskolába, de gondolom, hogy ezt tanítják, ezt az igét, és mindenki attól kezdve kívülről fújja, aki Krisztusban van új teremtés. Hogy folytatódik? Igen, egy tinédzser tanítónak szól. A régiek elmúltak, és íme minden újjá lett. Aki Krisztusban van, az új teremtés. A régi elmúlt, ahogy a régi, ez a föld is el fog múlni. És új jön létre, aki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt, és új jött létre. Ha megkérdeznénk itt bárkit, újjászületett hívő vagy? Hát nem tudom, valaki mondaná azt, hogy nem. De belegondoltunk abba, hogy mit mondtunk ezzel? Hogy a Szentlélek által újonnan születtünk. Hogy Krisztusban új teremtés vagyunk. Hogy Istentől születtünk? Vagy csak ez egy szlogán? Én nem vagyok vasárnapi keresztény. Én újonnan született keresztény vagyok. Hogy ennek valóságos súlya van az életünkben, ami meglátszik az életünkön is. Mit értsünk a Szent Lélek megújítása alatt? Azt, amit már mondtam. A régi élet szerint való óembert, amely meg volt romolva a család vagy megtévesztő kívánságok miatt, levedettétek. És felöltöttétek az új embert, aki Isten szerint teremtetett, igazságban és valóságos szentségben. Levetettétek, a Kolossi 3.9-ben ez nagyon egyértelműen múlt időben van megfogalmazva. Ez megtörtént. Az óembert, ami meg volt romolva. Mi jellemző erre az óemberre? Egy régi emberre? Meg volt romolva a megtévesztő, vagy minket becsapó kívánságok miatt. Ezek a bűnre hajló kívánságok miatt. Az ember természete meg volt születésétől fogva romolva. És ezt levetettük. A Kolossi levél még hozzá is teszi a 3.9-be, hogy cselekedeteivel együtt. Nem csak magát a természetet, ami meg volt romolva, hanem az abból fakadó cselekedeteket is levetettük, mint egy rongyos ruhát, mint egy piszkos ruhát. És a megújulás másik része, hogy felöltöttétek az új embert, aki viszont nem megromlott, hanem Isten szerint teremtetett, és itt valóságos teremtésről kell gondolkodni. Mint ahogy Isten is az új eget és az új földet teremteni fogja. Krisztusban új teremtés vagyunk. Isten szerint. És ez a teremtés már nem bűnös, nem a kívánságok hajtják, hanem igaz és valóban szent. Ez a levetés és felöltözés megtörtént a megtérésben, a Szentlélek által. Az újonnan születés a megtérésnek az isteni oldala. Ki volt ez az óember vagy régi ember? Régi önmagunk voltunk, akik voltunk Krisztus nélkül. Azt is lehetne mondani, hogy Ádámtól örökölt bűnös természetünk jellemezte ezt az óembert, és az ebből fakadó bűnös cselekedetek, amiket levetettünk. Levetettük magát, úgymond Ádámból kivetkőztünk, akit megromlott a bűn, és akinek a természete megromlott emiatt. Ádámból az ember kivetkőzött, elfordult az addigi életétől. Szakított azzal az élettel, amit Isten nélkül élt. És az életét, amikor Krisztusnak adta, Krisztusba, az új emberbe öltözött. A régi ember Ádám, Ádámban romlottak voltunk, az új ember Krisztus, Krisztusban új ember élettünk. Ennek az új embernek a természete az igaz és szent. Krisztussal a Szentlélek egyesít bennünket. És ebben az egyesítésben az ember újonnan születik. Új teremtés lesz. És hogyha ez az új teremtésre az igaz, hogy igaz és szent, akkor ez a tetteinkben is meg kell nyilvánuljon. Péter apostol második levelében, az első részben azt mondja erről a természetnek, hogy isteni természet részeseivé lettetek. Az Isten természete nem bűnös. Nem bűnre hajló. Az igaz és szent. És úgy folytatja, hogy azért lettünk az Isten természet részesei, hogy kikerüljük azt a romlottságot, ami a kívánságban van ezen a világon. És az, hogy kikerüljük, az eredetibe az, hogy elmeneküljünk ettől a kívánságtól. Vagy ettől a romlottságtól, ami a kívánságban van ezen a világon. Azért lettünk az isteni természetnek a részesei, az igazságnak és a szentségnek, hogy kikerüljük ennek a világnak a romlottságát. Hogy már ne úgy éljünk, mint Krisztus nélkül éltünk. Itt visszautalak megint arra, hogy Isten minden túljáterett, amit a bűn megrontott. Rajtunk kezdi. Megújít Krisztusban bennünket. Hogyha ezt megértettük, hogy új természetünk van, akkor értjük, hogy ebből új cselekedeteknek kell fakadniuk. És azért nem élhetünk már úgy, mint a pogányok, akiknek még csak a régi természetük van meg, és abból csak bűnös cselekedetek fakadhatnak, mert nekünk már, mi ezt már levetettük, és felöltöttük az újat. Ami a nem hívőknek, a pogányoknak még nem adatott meg, hanem fordult a Krisztushoz. De nekünk már megadatott. Ezért a gyakorlati élet szentségnek az alapja, tehát még lehet ebből sokat mondani, de az ige alapján, amit most olvastunk, az, hogy új teremtés vagyok Krisztusban. A régi elmúlt, és új jött létre. És ezt az efézusiak megtanulták, ezt a tanítást megkapták. Krisztusról tanították őket, Krisztust tanulták, Krisztust hallották, Krisztusban hallották azt, amit Krisztusban Isten végbe vitt bennük és értük. És ha mi ránk is az igaz, hogy Krisztustól tanultunk, Krisztust tanultuk, magát Krisztust hallottuk, hogy ő benne mi történt bennünk. És ez mindez az ő jelenlétében, Krisztusban történt meg, akkor amit Pál elvár az efézusiaktól, az ránk is igaz lehet. Én csak felsorolás szinten elolvasom, amit tőlük kér. Ugye mi is levethetjük a cselekedeteket, azokat, amik már a régi természethez tartozóak, amelyekkel megszomorítjuk az Isten szent lelkét. Miket kellene levetni? A hazugságot, a lopást, a rossz szót, a keserűséget, a fölgerjedést, a haragot, a kiábálást, a rágalmazást, a paráznaságot és minden más erkölcsi tisztátalanságot, a kabzsiságot, az ocsmány és kétértelmű beszédet. Ez mind a régi természethez tartozik. Abból fakad. Ha valaki tényleg új teremtés, ezeket le tudja vetni. Ezeknek nem rabja. És ha valóban Krisztusban új teremtés vagyunk, akkor fel tudjuk ölteni azokat a tetteket, amelyek méltóak ehhez az új teremtéshez. Szintén csak felsorolom, amiket Pál leírt. Az igaz beszédet, a becsületes munkavégzést, a szűkölködő megsegítését, az egymás iránti jóságot, irgalmasságot, megbocsátást, a szeretetet és a hálaadást. Ez méltó az új teremtéshez. És ha valaki új teremtés Krisztusban, akkor ezeket fel tudja ölteni magára. Mert ez a természetéből fakad, az új természetéből, az isteni természetből. Egy igével szeretném befejezni az Efézus 5:8-al. Régen sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Mint világosság fiai, úgy éljetek. Imádkozzunk. Menj, Atyám, kérünk, segíts bennünket, hogy meglássuk annak fontosságát az életünkre nézve, hogy Krisztustól tanuljunk, hogy őt magát megtanuljuk, kicsoda ő, és mi az, amit benne nekünk ajándékoztál, és nekünk fogsz még ajándékozni. Kérünk, bocsáss meg, hogyha restek vagyunk a hallásra, hogyha Krisztustól sok mondani való van, de annyi minden betölti a gondolatainkat, ami ehhez a világhoz tartozik, és annyi minden elfoglalja azt a helyet, amit neki kéne az életünkben, a gondolatainkban betöltenie. Kérünk, hogy ajándékozz meg bennünket a Krisztusról szóló ismeret teljes gazdagságával, hogy ami ismeret és bölcsesség, teljes kincse, ami Krisztusban van, az bennünk is által bennünk lakozhasson. És ez meghatározhassa a gondolatainkat, az egész életszemléletünket, az egész életünket, hogy hogyan élünk ebben a világban, hogy mi a fontos, mi a nem fontos. Kérlek, segíts bennünket, hogy őt magát halljuk, ha megnyitjuk az igét, vagy halljuk az ige hirdetést, hogy az ő jelenlétében, ő benne tanuljunk róla, tanuljuk őt. Kérünk, segíts bennünket, hogyha valóban így kaptunk róla tanítást, hogy új teremtés vagyunk, akkor ez valóság is legyen a cselekedeteinkben is. Segíts levetkőznünk mindazt, ami már nem az új teremtéshez méltó, és segíts bennünket, hogy napról napra megújuljunk a te képmásodra, aki teremtettél bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Amen.